Kedves testvéreim, Szent Pál apostol az eljövendő összes igehirdető nevében mondja, hogy nem szorulunk nektek szóló vagy tőletek kapott ajánló levélre. Biztos eljutott azért a fülébe, hogy össze-vissza beszélnek róla a kedves hívek, mint a papokról általában, ahelyett, hogy arra figyelnének, hogy mit tanít. Ti vagytok az ajánló levelünk, a szívünkbe írva, mondja Pál. Tehát annyit ér az ige hirdető, amennyiben megfogadjuk az igét, és ő maga is azt élni próbálja, a többi az pletyka. Kiviszem népemet a pusztába, és a szívére beszélek. Halljuk ma Ozaiás próféta által az Úr szavát. Amit az Úristen Izraellel cselekedett, ez már egy régi tanulság, maga a Szentírás is mondja, azt okulásunkra tette. Azt valamiképpen minden Krisztus követő emberrel megteszi az Isten. Mit jelent az a puszta, ahova vezeti az emberi lelket az Isten, és mit jelent az, hogy szívére beszélek? A puszta nem az első találkozás helye az Istennel, hanem Egyiptom, a szolgaság háza. Az Isten első tette az, hogy kiragad bennünket a hitetlenség és a bűnöknek a szolgaságából, és átvisz bennünket a vörös tengeren, a keresztségen, ezért énekeljük vasárnap mindig Izrael kijövén Egyiptomból és Jákob háza barbár nép közül. Testvér, ez megtörtént veled. Most már a túlsó parton vagy. Megszabadított az ördög hatalmától. A sátán csapatai el vannak választva tőled. Milyen nagy dolog, hogy megszabadultál. De a mi tragédiánk, hogy ezt az állapotot rögzíteni akarjuk. Ott akarunk maradni a parton. Az első megtérésnek a helyén. És a világ életformáját, értékrendjét szépen átvesszük. És visszavágyakozunk Egyiptom húsos fazekaira. Ebben az állapotban Krisztus követése inkább teher. Visszafelé néz az ember. Nézd csak körül, testvérem, az életedbe. Nézzünk csak körül a saját életünkbe. Nem itt vagyunk-e? Testvérek, a szabadulás után leblokkolt ember, az nagyobb veszélyben van, mint a bűnökben vergődő. Lélekben ketté hasad. Rosszabb, mint hogyha a rabszolgaságban élne. Miért? Mert a hitetlen és erkölcstelen ember álmodik ám a tisztaságról meg Istenről. És a szívének a mélyén ott van. Mi pedig, akik megszabadulunk, álmodunk a tisztátalanságról, az erkölcstelenségről és az istentelenségről, és a szívünk ott van. Ha nem fejlődünk, az a keresztény életnek a teljes kudarca. A világ fiai, mondom, akik bűnökben és hitetlenségben élnek, olyan csodálatos vágyakat tapasztalnak meg magukba, akár egy álomba, akár egy harangszóra, vagy egy vonos négyest hallgatva, vagy az első mandulafa virágaira tekintve, amit már mi nem érzünk. Mi megszabadítottak viszont, bár tudatában vagyunk a jónak, amit az Úr tett velünk, álmodozunk Egyiptomról, a húsos fazekakról. Nem tudni, hogy ki van szerencsésebb állapotban. Sorsunk egyáltalán nem dőlt itt el, mert a fa arra dől, amerre hajlik, mondja a bölcsesség. És mi az ember fájának a dölési iránya? A mély vágyai. Éjjeli lokálok, diszkók szennyes világa, pénzemberek mocskos tranzakciói közepette, az a bűnös ember a legszebbet álmodik az Istenről és a szentségről. És Isten házában, itt a hajóban helet foglalva, Péter hajójában vagy Noé bárkájában, meg-meg kísér bennünket a sóvárgás a disznók eledele után. Ezért nem hagy itt a parton bennünket, hanem kivisz a pusztába. Mit jelent ez? Nem elsősorban nem hely. hanem olyan szenvedéseket bocsát ránk az Isten. Csalódásokat, de főleg egy mérhetetlen nagy magányt, amiben körül vagyunk zárva. Ezek nem csapások. Ez a léleknek a normális állapota. Persze van, aki maga előidézi ezt a lélek hatására, lelki gyakorlatba kapaszkodik, elvonul, belső csendességet tart, nem sokára itt lesz a nagybőjt. Mert mit akar Isten ebben a magányban, ebben csendben? Házasoknak is el kellene szépen hagyni egymást, és akár mibe kerül, mert másra tudnak áldozni, színes televízióra, akár mibe kerül a gyerekeket leadni, és mindegyik külön egy magányos helyen egy hetet csöndben van, nem nyitja ki a száját. És papoknak és szerzeteseknek is ezt meg kell tennünk, mert nem halljuk meg az Istennek a szavát. Isten mit tesz a pusztában? A szívünkre beszél. Csodálatos ez a héber kifejezés, ez kettőt jelent. Az első azt jelenti, hogy elcsábít. Egy lánynak beszélnek a szívére a héberbe, hogy elrabolják és elvegyék a szüzességét. Kivondlás könyvében is erről van szó. Ha valaki elcsábít, vagyis szívére beszél egy szűzleánynak, aki még nem volt eljegyezve és lefekszik vele, adja meg érte az ajándékot és vegye feleségül. Vagy a Bírák könyvében Delilát a filiszteusok arra bújtogatták, hogy beszéljen Sámson szívére, vagyis kábítsa el, bódítsa el. Ez az elbűvölés, ez az elcsábítás egy olyan cél érdekében történik, hogy valami visszafordíthatatlan esemény legyen azzal az elcsábítottal. Természetesen Isten nem kísért senkit és nem csábítta rosszra, de valami ilyen történik, csak fordítottam. A lélek a szennyes, az Isten a tiszta. És ez a szennyes lelket elkápráztatja, elbűvöli, hogy elszakíthatatlan kötelékekkel magához ráncolja az elkötelezettség útján. Erre mondja Jeremiás azt a furcsa módot, furcsa igét, rászedtél, Uram. Ez a zsidó parasztgyerek Anatótból való, akinek olyan valamit kell tenni, amely zsidóságba botrány, elhagyja a családot, és nem nősülhet meg. Rászedtél. És ha hallgat, ha nem hirdeti az igét, akkor olyan, mint a tűz gyulladt volna ki a csontjaiban. És már nincsen visszaút. Majd még magasabb fok lesz az, amikor a lélek magát, a szenvedést és a nehézséget szereti. A szeretetben nincs teher. Ha van, akkor magát a terhet szeretik. Ez magasabb fog, mi nem vagyunk. Testvérek, ismerek megszabadult lelkeket. De Isten elbűvölésének, csábításának ellenálló lelkeket, mivel sejtik, hogy Isten meg akarja őket kötözni, csőbe akarja húzni, keskeny útra akarja rángatni őket. És ellenállnak. Nem engedik, hogy a szívükre beszéljen. Ott hagyják. Felsziszennek. Az udvarló Istent nem bírják. Akik viszont engedik magukat rábeszélni, azokat lassan, mert azért ez egy csábítás ám, szóval Isten el tud bűvölni bennünket, tessék engedni. Amíg ezt nem engedjük, amíg nem vagyunk keresztények. Borzalmas így kereszténynek lenni. Valami szakítás már van, de nem történik meg ez az elbűvölés. És amikor elbűvöli a lelket, akkor szépen ráteszi a visszafordíthatatlan kötelékeket. Mivel? Szentségi házasságba kötelezi el. Vagy szerzetesi fogadalommal. Vagy papsággal. Most nem másokra gondoljál, magadra gondolj. Engedd-e magadat rábeszélni. És most ne csak sopánkodj, hanem köszönd meg, hogy rászedett ember vagy. Hogy vannak kötelékek, amelyekkel ő magához kötött, és amelyeket többet már nem szakíthatsz el. Miért? Miért kell ezért hálát adni? Mert még mást is jelent ez a csodálatos héber ige, hogy a szívére beszélek. Ennek van egy csodálatos másik jelentése, megint a férfi és a nő kapcsolatára utal. Ez azt jelenti első értelmében, hogy a szíve fölött beszélek. Teremtés könyve 34.3-ban a Hivvita Hámor fia elrabolt a Dinát, és nyilván vele hált, és a szíve fölött beszélt, mert ott volt a feje. Ez az intimitás képe. Isten olyan közel akar jönni, hogy a fejét a szívedre hajtsa, és úgy beszéljen neked. Tehát nem csak rászed egy életformára, nem csak magához láncol, hanem amikor ez megtörténik, akkor a szíved fölött beszél. Mint az első prófétának, a kis gyermek Sámuelnek, akinek oda ment az ágyához, és feléje hajolt, és azt mondta, Sámuel, Sámuel. Mint a prófétáknak, mint a szenteknek. Ezért visz a magányba, a pusztába, hogy a szíved fölött beszéljen. Amikor, testvéreim, a keleti szertartás szerint élő papoknak még jobban elő vannak írva a mise szabályai, és az nagyon szép. Nem szabad olyan kövön misézni, oltárkövön, ahol ne lenne a szentek erekéje. Ha ilyen nincsen, például börtönben van a pap, és nincs tólája, akkor egy madzagot tesz anyakába, és akkor a szíve fölött kell misézni. Ha lehet, egy másik papnak a szíve fölött. A szíve fölött beszélek. Nincs szebb a papi életben, mint éppen ez a mozdanat, amikor az oltári szentséget viszem a beteghez. És nem szabad a zsebbe tenni az oltári szentséget, nem a táskába való, hanem burzába, nyakba akasztva a szíve fölött viszi a pap. Sose értitek meg a papot. A paphoz csak a szüzesség illik. Rómának igaza van. Vagy hát lelki szüzesség. Ez egy kizárólagos kapcsolat. Mindez persze Jézusban valósulhat meg, mert Istennek nincsen feje, és nincsen ajka, hogy szólni tudjon. Krisztusnak van szíve és van feje. Szent fejét a szívemre hajtja, illetve a barátság intimitásába azt engedi meg, amit Jánosnak, hogy én hajthassam fejemet az ő szíve felé az utolsó vacsorán. Igenis, itt erről az isteni gyöngétségről van szó. Mindazok a képek, amelyeket használ a Szentírás, itt most a férfi és nő viszonyába, azok a gyönge hasonlat. A valóság ez. Az csak képe. Annak a valóságnak, hogy Isten szereti az embert. Rászed, vagyis a szívemre beszél, hogy a szívemen beszélessen. Igen, csak egy teljes, odaadott életben történik az meg, hogy Jézus elkezd a szívem fölött beszélni. Szent Pál apostolnak erről van tapasztalat, amikor azt írja a mai szentleckébe, bizalmunk Isten iránt Krisztustól ered. Ez a közelség a böjt végét jelenti. A keresztény lét legmélyén lakoma van, nászház, egyesülés, itt a vőlegény. Minden olyan új, hogy nem lehet a régi ruhára új foltként fölvarni. Minden olyan új, hogy nem lehet a régi tömlőbe történni ezt a részegítő isteni szerelmet. Szeretnétek, ha szívetek fölött beszélne nektek az Isten? Engedjétek előbb, hogy szívetekre beszéljen. Hogy szent kötelékekkel magához láncoljon. Hogy ne lehessen kiút, mint egy szent házasságból. Nincs kiút, mint egy kolostorból. Ahol azt mondja Szent Ferenc, volo esse captus in manibus eius. A házfőnökömnek a kezébe fogolyként akarok lenni. És akkor a szívére beszél az embernek. De nem vettétek észre, hogy a miséről van szó? És a szent áldozásról? Mi még nem tartunk ott, hogy a pusztába elmentünk volna, és életünket egészen az Úrnak adjuk, és már is megteszi azt, hogy ezeknek a féke vesztett embereknek, ezek a minden köteléket lerántani akaró, szabadságról álmodozó, Istentől való szabadságról álmodozó, szennyes szívű embereknek, akik mi vagyunk, már is a szívünkön pihen, és a szívünkön fölött beszél hozzánk. És mit mond az örök szeretet? Örök szeretettel szeretlek téged. Nézd, a tenyerembe írtalak, ott vannak a szegek helyei. Nézd, utánad járok mindenütt. Nézd, nem akarok többé egy örökké valóságot, amelyből te hiányoznál. Amen.